Vajon mekkora stressz a gyerekeknek a küszöbön álló iskolakezdés? Hogyan áll a gazdasági versenyhivatal a booking.com piaci magatartására irányuló vizsgálata? És mekkora probléma még mindig az, hogy a magyarok nagy hányada elajándékozza a telefonját, de előtte elfelejti letörölni róla az adatokat. Ha a következő szűk 30 percben velünk tartanak, akkor ezekre a kérdésekre is választ kapnak. Ez itt a Reggeli Monitor Extra, benne a hét legérdekesebb beszélgetéseivel. A mikrofonnál pedig Molnár Gábor, a mai adás szerkesztőműsorvezetője. Most már ne menjenek sehova, azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Komoly stresszt is jelenthet a gyerekeknek az iskolakezdés, ezért már augusztusban érdemes elkezdeni készülni rá. Szeptember 1-ével nagyon sok minden megváltozik a fiatal tanulók életében. A több mint két hónapos nyári szünet után ismét időben kell felkelni, valamint fel kell venni a tanórák ritmusát, emelte ki a Trend FM által megkérdezett pszichológus. A szakember arról is beszélt rádiónknak, hogy miként tudnak a szülők segíteni gyerekeiken a kritikus időszakban, függetlenül attól, hogy elsősökről vagy kamaszokról van szó. Pál Kata Dorottyát Maurer Kristóf kérdezte.
Nem sokára kezdődik a tanév, és újra kinyitnak az iskolák kapui. Rengeteg új és régi diák tér majd vissza. Hogyan lehet már most itt augusztus végén készülni lélekben, gyakorlatban a tanévre egy ilyen hosszú nyári szünet után?
Hát amit én elsőként így legfontosabb, hogy érdemes ezt szerintem fokozatosan meglépni, mint minden egyes változás előtt. Igazából a legfontosabb mindig az, hogy az ember így szép lassan rázódjon vissza egy rutinba, azért nagyon más általában a diákoknak a nyári, meg az évközbeni rutinja, akár az, hogy nem tudom, mikor kelnek fel, mennyi mindennel kell foglalkozniuk, de nincsenek nem csak iskolai dolgok, de az edzések, meg külön órák sem. És akkor az augusztus végi időszak ez tud abban egy segítség lenni, hogy szép lassan akár mondjuk csak a felkelés, vagy egy-két feladatot visszaállítani egyfajta rutinnál, és akkor így nem akkora nagy a változás, amikor így szeptember 1-én vissza kell kerülniük az iskolapadban, és nyilván azért ez függ életkorban, és egy kisebb gyereknél azért nem szokott teljes mértékben elszűnni nyáron, viszont azért náluk is megváltozik, hogy ott azért már nagyobb szerepe van a szülőknek ebben, még mondjuk a kamaszoknál, amire tudnak ilyenkor a szülők figyelni azt, hogy közösen átbeszélni ezt, adni nekik lehetőséget arra, hogy ők alakítsák ki a saját működésük szerint, de hogy azért legyen ebben egyfajta iránymutatás segítség is, hogy ténylegesen ne érje őket egyfajta sokként, az, hogy megint vissza kell állni egy sokkal keretezettebb rendszerre.
Főleg azért azoknál is lehet ez kiemelkedő, akiknél ez a rutin még nincs meg, hiszen rengeteg elsős diák kerül be először az iskolába.
Igen.
Náluk mennyire gyakori a stressz, vagy hogyan alakul ez náluk, és hogyan lehet ezen segíteni, hogy ne legyen túl nagy a nyomás eleinte?
Hát azt gondolom, hogy azért főleg ebben az életkorban azért ezen a szülők, illetve a aktuális pedagógusok, akikhez a gyerek, egy gyerkőc kerülők tudnak ezen segíteni, hiszen azért a gyerekekben ez a feszültség, ez ebben az életkorban még főleg annak a mentén alakul ki, hogy letapogatják a szülőkön az aggodalmat, akár a kortársakon az aggodalmat, hiszen ők még általában azért egyfajta kíváncsisággal vágnak be a helyzetbe, hiszen új ismerősöket tudnak megismerni, egy csomó új kihívás, mert azért sok óvodában készítik őket nálkinek arra, hogy most valami egy izgalmas életszakasz elé fognak nézni, tehát a feszültség a sok esetben, ami alakul ki bennünk, hogy érzik a körülöttük lévőkön, hogy ez most egy nagy váltás, és hogy ez akár aggodalommal teli. Tehát hogy én azt gondolom, hogy amivel lehet segíteni, az az, hogyha akár szülőként, akár nem tudom, nagy szülőként, körülöttük lévő felnőttként, ezt így tudatosítjuk bennük, hogy nyilván ez egy nagyobb váltás, hogy itt most rengeteg minden fog történni, de hogy valahogy próbáljuk ezt nekik így elmagyarázni lépésről lépésre, hogy itt ennek idő kell, amíg beszoknak, semmi baj, hogyha az elején nem találnak akár kortárs kapcsolatokat, hogy ez teljesen normális, hogy itt idő kell egy ilyen fajta közeget megszokni. Tehát, hogyha próbáljuk róluk levenni annak a nyomását, hogy itt rögtön nekik be kell illeszkedniük, fel kell venniük, hogy itt most egy elsőskorú gyerek általában 20 percet tud koncentráltan figyelni, és hirtelen bele van szorítva egy 45 perces tanórának a rendszerébe. Tehát, hogy igazából amit tudunk tenni, az az, hogy ezt közvetítjük felé, hogy ez normális, hogy ennek van egy idői folyamata, amíg ők ebbe belerázódnak, illetve akár egy picit abban megsegítjük őket, hogy eleinte átnézzük a kis cuccaikat, és ezáltal teremtük nekik biztonságos keretet, hogy úgy érezzük, hogy amúgy a keretek adottak ahhoz, hogy ő nekik sikerüljön azt felvenni a ritmust, és hogy bármi van, akkor igazából érdemes sokat beszélgetni velük erről.
Nem csak az óvodából iskolába egy váltás, nem nyilván évszakos szinten a nyári szünetből az iskolába is egy nagy váltás. Az első napokban ez érzékelhető akár sokként is, nem is feltétlenül az első osztályos gyerekeknél, hanem inkább azoktól, akik még kisebbek, de már ebbe a rendszerbe úgymond beleálltak.
Ez az nyilván nagyon-nagyon függ az aktuális gyerektől is, én azt gondolom, tehát, hogy azok a típusú gyerekek, akiknek azért nagyon-nagyon nagy igénye van így a kortárs közegre, rajtuk inkább egy felszabadulás szokott így érzékelhető lenni, így iskolapszichológusként minden évvel én így tapasztaltam, hogy nagyon zsong az egész épület az első pár napban, hiszen újra találkoznak, újra benne vannak egy rendszerben, lehet, hogy előző fél évben tök más volt még az osztálynak a dinamikája, mint most, hogy visszajönnek egy pár hónap múltán, és hogy ebben vissza kell rázódni, ez van, akit tök nagy izgalommal tölt, és egyébként látható élvezi. Van, aki még inkább mondjuk szorongást okoz, hogy akkor most meg kell találni ismét a helyét egy közegben. Tehát azt gondolom, hogy azért ez nagyon-nagyon gyerek függő. Nyilván, hogyha a szülőként ismerjük a saját gyerekünket, akkor tudunk neki abban segíteni, hogy ez minél dökkenőmentesebb legyen, minél többet beszélgetni benne arról, hogy most hogy érzi magát ebben az új közegben, de hogy nem elvárást tenni rájuk abban, hogy ezt mondjuk akár egy hét alatt, vagy pár nap alatt vissza kell rázódni, hiszen mindenkinek más az a temperamentum, mennyire fel tud oldódni, fel tud melegedni egy új közegben, és azt gondolom, hogy azért mondjuk például pont ez a 9-eseknél, a gimnáziumot kezdőknél azért kimondottam fontos dolog tud lenni, hiszen talán az is egy nagyon nagy váltás tud lenni, mint egy első osztály.
Pont ebbe az irányba akartam kérdezni, hogy kamaszkorban ez a kapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat hogyan alakul át, mert nyilván ilyenkor azért inkább zárkóznak el, és kevésbé osztják meg a gondolataikat, az ő iskolai stresszük az, hogyan tudnak a szülők nyilvánulni, miben tudnak ő nekik, és hogyan segíteni?
Hát azt gondolom, hogy első körben nyilván azért egy kamasz már máshogy nyílik meg a saját szülője felé, tehát hogy ott azért szülőként nehezebb dolgunk van ilyen szempontból segíteni őket az elején. Amit én mindig javasoltam így szülőknek, az, hogy azt közvetíteni a gyerekek felé, hogy én itt vagyok, elérhető vagyok, ha bármi van, akkor fordulhat hozzám, de hogy igazából a gyerek tegye meg az első lépéseket, hogy én meg szeretne róla beszélni, akkor ezt meg is tudja osztani, mert abban, hogy túlzottan belemászunk a kis életükbe, az a sokszor inkább megfojtó tud lenni számukra. És egyébként pont egy ilyen kezdeti életszakasz, mondjuk egy 9. osztályban azért ez egy jó lehetőség is nekik, hogy tapasztalják a saját képességeiket, erőforrásaikat, hogy tudnak ők felkészülni egy ilyen tanévre, hogy nyilván meg kell adni nekik a biztonságos kereteket, meg támogatást, de hagyni is, hogy akár kisebb dolgokban tudjanak ők dönteni, tudják ők szervezni a saját életüket, hogy ebből is tapasztalják, érezhessék azt, hogy igen, azért nekik már van egy autonómiájuk, és azért ez tud segíteni abban, hogy magabiztosabbak legyenek, hogy érezzék, hogy egyes dolgokat már meg tudnak oldani. Nyilván mindenki ismeri a saját gyerekét, tudja, hogy mennyit belterhelheti, ilyen szempontból mennyi dolgot tud rábízni, mennyit fog ténylegesen egyedül elvégezni, de hogy érdemes nekik egy kicsit már nagyobb szabadságot adni abban, hogy hogyan szervezzék az életüket.
Az elmúlt néhány percben Pál Kata Dorottya pszichológust hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az online szállásfoglalás piacán a versenytorzulást vizsgálja gyorsított eljárásban a gazdasági versenyhivatal. Piaci fölénye miatt elsősorban a Booking.com piaci magatartására irányul majd az ellenőrzés. A platform elmaradt egyes hazai szállásadók kifizetésével. A hatóság legfeljebb 90 napig vizsgálódhat, majd tapasztalatait egy jelentésben összegzi. A szervezet kommunikációs irodavezetője hangsúlyozta, bírságolásra is lehetőségük van, valamint javaslatokat tehetnek a jogszabályi környezet módosítására is. Horváth Bálintot Németh László kérdezte.
Miért kerül sor erre az intézkedésre?
Az Országgyűlés turisztikai albizottsága kedden egy rendkívüli ülést tartott a Booking.com-mal kapcsolatban kialakult probléma megoldása érdekében. Ezen az ülésen Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke bejelentette, hogy a Nemzeti Versenyhatóság úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot indít az online szállásfoglalás piacán, pontosan azért, hogy feltárja, hogy ezen a piacon történt-e valami verseny, torzulás, tapasztalhatók-e olyan jelenségek, amelyek hozzájárulhattak a probléma kialakulásához. A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására rendelkezésre álló idő a törvény előírás szerint 30 nap, amely indokolt esetben kétszer 30 nappal meghosszabbítható. Legfeljebb, legkésőbb 90 nap múlva a gazdasági versenyhivatal el fogja végezni az online szállásfoglalás piacának a gyorsított ágazati vizsgálatát, és megvizsgálja, hogy ezen a piacon milyen jelenség mentek végbe az elmúlt időszakban.
Erről készül majd egy jelentés?
Így van. A gazdasági versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálata egy jelentéssel fog zárulni, és ebben a jelentésben pontos megállapításokat fognak tenni a Nemzeti Versenyhatóság szakértői, ami alapján javaslatokat is meg fog fogalmazni a gazdasági versenyhivatal, mind a piaci szereplők, mind a jogalkotók, vagy akár például az európai szervek számára is.
Elképzelhető, hogy módosítanak bizonyos jogszabályokat is?
A gyorsított ágazati vizsgálat során a gazdasági versenyhivatal szakértői számos javaslatot fognak megfogalmazni. Így volt ez egyébként az élelmiszerpiacokon végzett gyorsított ágazati vizsgálatok során is, hogy emlékezetes, hogy a versenyhivatal 2023 első felében a tej és tejtermékek, illetve a tartós élelmiszerek piacán is végzett ilyen gyorsított ágazati vizsgálatot, amely során számos olyan javaslatot, megállapítást tettek a versenyhivatal szakértői, amelyek már most hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen az infláció az élelmiszerpiacokon. Az a cél, hogy a javaslataink azok megoldásokat hozzanak, javítsák a verseny feltételeit, illetve a piaci körülményeket, és akár egy jogszabálymódosítás is lehet egy ilyen javaslatnak a lényege vagy a célja, de nyilván ehhez meg kell várni azt, hogy a versenyhivatal szakértői részletesen megvizsgálják az online szállásfoglalás piacát, amelyben tudni kell, hogy jelentős piaci erőfölénnyel rendelkezik a booking.com. Ez a holland multi mintegy 60-65%-ban birtokolja az online szállásfoglalás magyarországi piacát. Nyilvánvalóan ez az ágazati vizsgálat jelentős részben a booking.com piaci gyakorlatainak vizsgálataira is fog vonatkozni.
Ilyenkor egyébként külföldi társszerveket is megkereshetnek, hiszen a booking az nem csak Magyarországon működik, hanem világszerte.
A gazdasági versenyhivatal nagyon kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerre rendelkezik. A GVH aktív szereplője mint az európai versenyhatóságok hálózatának, mind a nagy világszervezetnek, a versenyhatóságok világszervezetének, és számos példa van arra, akár napi szintű rendszerességgel is, hogy a versenyhivatal különböző egyeztetéseket, konzultációt, tapasztalatcserét, akár információcserét is folytat más nemzeti versenyhatóságokkal. Természetesen ebben az esetben is, amennyiben az indokolt, akkor a versenyhivatal meg fog keresni más nemzeti versenyhatóságokat, vagy akár Európai Uniós szerveket is.
Meg lesz a vizsgálatnak az eredménye, készhez lehet majd venni a jelentést. Tartalmazhat-e, illetve van-e joga a versenyhivatalnak valamilyen szankció kiszabására, alkalmazására?
A gyorsított ágazati vizsgálat az alapvetően egy elemzés, egy gyors piacelemzés, amelynek az a célja, hogy nagyon gyorsan rátekintsünk egy adott piac folyamataira. Egyébként egyedülálló, akár a nemzetközi közösségben is, hogy a gazdasági versenyhivatal ilyen rövid idő alatt tud egy piacról megalapozott tényekre, bizonyítékokra alapozott megállapításokat tenni és javaslatokat megfogalmazni. Alapvetően a gyorsított ágazati vizsgálatnak a célja az, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg, de természetesen, hogyha a gyorsított ágazati vizsgálat során a versenyhivatal szakértői a bekért dokumentumokból, adatokból, szerződésekből, amelyeket majd megvizsgálnak ennek az elemzésnek a során, olyan megállapításra jutnak, hogy gyanú van arra, hogy valamilyen versenyjogsértés történhetett ezen a piacon valamely piaci szereplő részéről, vagy például történt erőfölénnyel való visszaélés, akkor a versenyhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, és úgynevezett versenyfelügyeleti eljárást indít az adott szereplővel szemben, de természetesen ehhez meg kell várni azt, hogy a versenyhivatal szakértői pontosan feltárják a tényeket, megállapításokat tegyenek, és ez alapján fogja megfogalmazni a GVH javaslatait, vagy adott esetben kezdeményez versenyfelügyeleti eljárást.
Néhány évvel ezelőtt a Booking már kapott egy jelentős bírságot. Ez befolyásol valamit a jelen eljárásban?
A gazdasági versenyhivatal már nagyon régóta figyelme középpontjában tartja az online szállásfoglalás piacát. Még 2016-ban zárt le a versenyhivatal egy ágazati vizsgálatot az online szállásfoglalás piacán, és ebben az ágazati vizsgálatban megfogalmazták a GVH szakértői, hogy amennyiben ezen a piacon olyan átalakulások mennek végbe, olyan jelenségek, tapasztalatok, amelyek indokolják egy újbóli részletes vizsgálat megindítását, akkor a versenyhivatal megteszi a szükséges lépéseket. Ez az időszak eljött. Egyrészt a COVID-19 időszak után jelentősen átalakult az online szállásfoglalás piaca, nőtt a volumen ennek a területnek, ahogy minden online platformnak növekszik a volumene, egyre többet használják a fogyasztók ezeket az online felületeket, ezért a versenyhivatal is megvizsgálja ezt a területet, és ráadásul az elmúlt időszakban a booking.com, ez a holland multi, nem fizet fizette ki számos magyarországi szállásadónak járó díjakat. Nagyon sok panaszt kapott a versenyhivatal is ebben az ügyben, ezért indokolt most megindítani ezt a gyorsított ágazati vizsgálatot. De egyébként a versenyhivatal a múltban valóban már végzett vizsgálatokat a Booking.com-mal kapcsolatban. 2020-ban a Nemzeti Versenyhatóság lezárt egy fogyasztóvédelmi ügyet, amelyben a holland multi fogyasztóvédelmi gyakorlatait vizsgálta, több olyan kereskedelmi gyakorlatot vizsgált, amellyel a Booking.com megtévesztette a fogyasztókat. Számos olyan jelenséget tártak fel a versenyhivatal szakértői, amelyek azt bizonyították, hogy ez a multi megtévesztette a magyar fogyasztókat is. Ezért a gazdasági versenyhivatal 2020-ban egyébként minden idők legnagyobb fogyasztóvédelmi típusú bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki erre a holland multira, amit egyébként ez a cég be is fizetett a magyar költségvetésbe.
Azok a szállásadók, akiknek jogvitájuk van a Bookinggal, a versenyhivatali vizsgálattól függetlenül kezdeményezhetnek mondjuk bírósági eljárást?
Természetesen, akinek jogvitája van a Bookinggal, az jogi úton kaphat segítséget. A Magyar Turisztikai Ügynökség képviselői bejelentették, hogy jogsegélyszolgálatot nyújtanak minden érintettnek, és természetesen ezzel párhuzamosan a gazdasági versenyhivatal is teszi a dolgát, és megvizsgálja az online szállásolás piacán, milyen piaci folyamatok mentek végbe az elmúlt időszakban.
Az elmúlt néhány percben Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs irodavezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A magyarok 40%-a elajándékozza, 23%-a pedig eladja használt telefonját. De mi lesz a rajta lévő adatokkal? A tulajdonosok túlnyomó többsége attól tart, hogy kezükből kikerülve a telefonjukon lévő érzékeny adatok illetéktelenek birtokába jutnak. A félelem pedig részben jogos, ugyanis a Jettel Magyarország ZRT országos kutatásban résztvevők 16%-a már adott túl úgy a telefonján, hogy nem törölte róla az információkat. A vállalat szenior kommunikációs tanácsadója szerint a megoldás egyszerű. Előbb készítsünk biztonsági mentést, majd speciális applikációk segítségével távolítsuk el az adatokat. Egyed Gábort kérdeztem a témában. Gyakorlatilag manapság az okos eszközeink, a telefonjaink, azok szinte mindent tudnak rólunk, jobban, mint mi magunk esetenként. Milyen érzékeny adatokat tárolunk egészen pontosan a telefonunkon?
Egy telefonon keletkeznek általunk gyártott tartalmak, tehát akár itt gondoltunk a fényképekre is, videófelvételek, hangfájlok, vagy elmentett dokumentumok, akár a jelszavaink egy dokumentumban elmentve, illetve a készülékünk a helyzetünkről is készíthet, vagy gyűjthet adatokat, azért, hogy minket még jobban, még precízebben kiszolgáljon bizonyos alkalmazások használatakor, navigációkor, vagy ilyen esetekben. Ezek ugye mind hozzánk köthető adatokká válnak.
És gondolom, hogy ha ezek illetéktelen kezekbe kerülnek, akkor azért vissza lehet ezzel élni. Hogyan kerülhetnek, kezdjük ezzel, illetéktelen kezekbe ezek az információk, adatok?
Onnan kezdeném, hogy minden adat, ami létrejön, az egy kincs, ugye ezt szokták mondani, hogy az adat az új olaj. Egy nagyon fontos kincs. Minden embernek gyűlik ez a kincs, aki a telefonjelző személyes kincse gyakorlatilag. Az adatlopások, amikről lehet hallani, vagy adatvesztés, ezek sokszor adathalászat útján történnek, tehát itt a nem megfelelő védelmi alkalmazásoknak a használata során rosszindulatú online támadásokkal megszerzik az adatainkat. Ez az egyik eset, ahogy kikerülhet a mi eszközünkről bármiféle érzékeny adat. A másik eset, és ezt biztonsági szakemberek, IT-biztonsági szakemberek szokták is mondani, hogy az IT-biztonságban az egyik legnagyobb kockázati tényező az maga az ember. Tehát, hogyha az ember használja az adott készüléket, és nem elég tudatosan, nem elég körültekintéssel kezeli rajta az adatokat, akkor abból bizony adatlopás lehet, vagy illetéktelen kezekbe kerülhetnek ezek az adatok.
És mi van azzal az esettel, erről is sokat olvasni, amikor mondjuk továbbadjuk valakinek a telefonunkat, milyen gyakran fordul elő ez, és ez is jelent egyébként ilyen aspektusból bármi nemű kockázatot?
A készülék továbbajándékozása, vagy hogyha egy készülék visszaváltási akcióban, amit leadjuk a szolgáltatónál, ez mind egy olyan pont, amikor ilyen már nincsen onnantól szinte ráhatásunk, hogy mi történik a készülékkel, és hogyha itt rajta maradnak az adatok, ez bizony problémához vezethet. Ezért célszerű mindig, amikor odaadjuk a rokonoknak, vagy bárkinek, vagy akár visszavisszük egy üzletbe eladni a készüléket, akkor minden adatot törölni erről a megfelelő gyári szoftverek segítségével.
Tehát akkor adva van egy igencsak és egyre inkább jelenlévő probléma. Elkezdtem mondani, hogy hogyan kell ez ellen védekezni, de azt gyanítom, hogy azért ez nem olyan egyszerű, vagy nem olyan evidens mindenki számára.
Egyre felhasználó barátabbak ezek az alkalmazások, illetve ezek a megoldások, amiket a készülékgyártók kínálnak a telefonokban. Megpróbálják ők is elérni azt, hogy minél könnyebben le tudjuk menteni az adatokat, akár a felhőbe feltölteni, amik a telefonunkon van, így azok utána törölhetőekké válnak a készülékről. Van olyan megoldás is, hogy számítógépre átmásolni a legfontosabb adatokat. Az a lényeg, hogy amire szükségünk van, és mi ki tudjuk nyerni a telefonból, arról készítsünk egy biztonsági másolatot, és utána a telefonnak a gyári beállításokat vissza tudjuk állítani, ezt minden adatot töröl az eszközről, és így a legbiztonságosabb, hogyha továbbadjuk vagy átadjuk másnak a készüléket.
Mi van akkor, ha valami véletlen folytán, vagy figyelmetlenség folytán mégiscsak egy mondjuk egy továbbadott telefonon rajta maradnak az én információim?
Ebben az esetben, hogyha még bekapcsolt állapotban van a készülék, és van internet kapcsolat is rajta, vagy wifin, vagy mobil interneten keresztül, akkor távolról a személyes fiókunkon, ugye, vagy készülékgyártótól függ, különböző megoldásokkal távolról is tudjuk irányítani, elérni a telefonunkat, akár törölhetünk minden adatot is róla. Hogyha vissza szeretnénk még így szerezni a telefont, akkor a helyi meghatározás segítségével el tudunk menni arra a helyszínre, hol van, és ott valami módon akár egy adattörlés erejéig megkapni, visszakapni a készüléket, de inkább azt ajánljuk mindenkinek, hogy mielőtt leadja, mielőtt továbbadja a készülékét, szálljon rá egy 10-15 percet, mentse el az adatait egy külső tárolóra, és maga állítsa vissza az adatait, mert innentől kezdve, hogy kiadta a kezéből a készüléket, sokkal bonyolultabbá válik a folyamat, vagy meg sem tudja oldani.
Tehát akkor a tuti recept, hogy lefordítsam, első lépésben biztonsági mentés, aztán pedig adattörlés. Hol lehet ezekhez a folyamatokhoz esetleg segítséget találni?
Ilyenben a mi esetünkben az ügyfélszolgálatunk, a telefonos ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani, illetve a weboldalunkon is érhető el ezzel kapcsolatban információ, ami segíti a felhasználókat ebben.
Egyed Gábort, a Jettel Magyarország ZRT szenior kommunikációs tanácsadóját hallották. És ennyi fért a Reggeli Monitor extra mai adásába. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. A mikrofonnál Molnár Gábort hallották. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen következnek a legfrissebb híreink. A viszonthallásra.